Dicsértessék a Jézus Krisztus. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
Amen.
Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szent Lélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Isten hozta a testvéreket, azt hiszem mindannyian érezzük legalább, de talán tudjuk is, hogy igen nagy szükségünk van ezekre a vasárnapokra, mert ilyenkor kap az ember egy kis muníciót, hiszen nem könnyű kereszténynek lenni. Akár így is mondhatnám, nehéz jó kereszténynek lenni, hiszen a központi gondolat, szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket. Ez a szeretet akkor kezdődik, amikor az emberek bontják le a falakat. Amikor az emberek megszüntetik az elszigeteltségeket. Amikor rádöbbennek az emberek arra, hogy egymásra vagyunk utalva, összetartozunk. Egymás nélkül nem lehet élni, és nem is tudunk élni. Éppen ezért oly nagyon fontos, hogy megértsük ennek a gondolatnak a lényegét. Szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket. Testvérek, ez az egyetlen rendező elv a világban. Az összes többi elv az félrevezethet bennünket, becsaphat bennünket, bármely jó szándékú is. Kérjük az Isten kegyelmét, hogy valóban képesek legyünk ezt az isteni szeretetet továbbadni mindazoknak, akikkel találkozunk. Ezt a szent misét élő István testvérünkért ajánljuk fel. Két István lesz, aki felolvas. Nem tudtam, hogy élő Istvánért lesz a szent mise. Az egyik István ünnepel ma, aki olvas. Igen, igen. Mit ünnepel? Születésnapját. Nagyon, nagyon örülünk ennek. Itt vannak a gyermekei is. Sajnos a felesége már nem itt velünk ünnepel. Ő már elköltözött ebből a világból. De István is tudja, a gyerekek is tudják, hogy édesanyjuk ma is élteti őket. Tartsunk bűnbánatot! Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak. Amint engem szeret az Atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg az én szeretetemben. Ha megtartjátok parancsaimat, megmaradtok szeretetemben, ahogy én is megtartottam Atyám parancsait, és megmaradok az ő szeretetében. Ezeket azért mondtam nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök ezzel teljes legyen. Az az én parancsom, hogy szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket. Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint annak, aki életét adja barátaiért. Ti barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit parancsolok nektek. Nem mondalak titeket többé szolgának, mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura. Barátaimnak mondalak benneteket, mert mindazt, amit hallottam Atyámtól, tudtul adtam nektek. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és arra rendeltelek, hogy elmenjetek és gyümölcsöt hozzatok, maradandó gyümölcsöt. Bármit kértek az atyától az én nevemben, megadja nektek. Azt parancsolom nektek, hogy szeressétek egymást. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, mi emberek túl sokat használjuk ezt a szót, szeretet. A templomokban meg egészen eláraszt bennünket. Nyilvánvalóan azért, mert az ember a szíve mélyén sejti, mi is a lényeg, csak hát a gyakorlatban nem olyan egyszerű életre váltani az eszmét, az igazságot. És hát ez a kor, amelyben mi élünk, ez a kor pedig sok mindenre hivatkozva, igazából talán azt mondhatnám, kompromisszumokra hivatkozva, igen sokszor elárulja az igazságot. Ezt azzal együtt merem mondani, hogy kompromisszumkészség nélkül nem lehet élni. Csak ez soha nem jelentheti az értékeknek, az igazságnak a megtagadását vagy feladását. És hát bizony nagyon gyakran, talán magunk is tapasztaljuk, hogy megalkuszunk. Ezen a mai vasárnapon szeretném egy kicsit jobban elvezetni a testvéreket ennek a fogalomnak a forrásvidékére. Hiszen ezt hallottuk, ezt parancsolom nektek, szeressétek egymást. Lehet ezt parancsolni? Ez is már is valamiképpen félreértése a kérdésnek. Mert ha ez nem lenne lehetséges így, akkor Jézus ezt nem mondja. Parancsolom nektek. Az emberiség sorsáról van szó, és Jézus Krisztus az emberi nem megváltója. Azért néha gondoljunk arra is, hogy egyetlen próféta, egyetlen vallás alapító nem állt ezzel elő. Sokat gondolkodom azon, hogy milyen egyetemes is a kereszténység üzenete. Vannak nagy keleti misztériumvallások, nagy igazságokkal, rengeteg értékkel, de egy biztos, hogy egyedül a kereszténység üzenete egyetemes. Szeressétek egymást, hallottuk, és nehogy félrevezessen bennünket ez, hogy egymást. Hiszen gondoljunk csak az első keresztény közösségekre, a kívülállók látták őket, látták az életüket, és ezt mondogatták, nézzétek, hogy szeretik egymást. Talán egyszer ezt már említettem, ennek azért volt forradalmi üzenete, ennek a jézusi szónak, meg ennek a keresztény magatartásnak, mert az a kor, amelyben Jézus beleszületett, az a szeretetet gyengeségnek tartotta. A gyenge ember megnyilatkozásaként értelmezte. Nem is merem használni ezt a szót, hogy értékelte. És ebben a korban hangzik el Jézusnak ez az üzenete, és ebben a korban jön létre az egyház, az első keresztény közösség, És ez a kör csodálkozva fordult feléjük, és állapította meg, nézzétek, hogy szeretik egymást. És akkor mi lesz a többiekkel? Persze erre rögtön lehet azt mondani, Jézus azt mondta, menjetek el az egész világra, és vigyétek el ezt az üzenetet. Igen. De közelítsük meg egy másik oldalról, ami talán kézenfekvőbb, és talán jobban is érthető, amikor azt mondja Jézus az első asztalközösségnek, az volt az első egyház, azt mondja nekik, nem ti választottatok engem, én választottalak titeket. Tehát ez egy olyan közösség, akiknek szeretetben kell egymással összetartozni, hogy nem ők választják egymást. Jézus választja külön-külön mindegyiket. És ebben ez a nagy titok. Akár így is mondhatnám, szociális titok. Hogy azokat ülteti egy asztalhoz, akiket ő választ, nem biztos, hogy egyik a másikat választotta volna. Mi választanánk mindannyian egymást, akik itt vagyunk. De külön-külön mindegyikünket választott Jézus. El kell ám testvérek ezen igen komolyan gondolkodni. Mert itt van az erő. Azokat ülteti egy asztal köré, akik nem biztos, hogy egymást választanák. De mert mindegyiküket Jézus választja, mindegyik úgy ítéli meg, hogy helye van az asztalnál. Mindentől függetlenül. Függetlenül az érzéseiktől, függetlenül attól, hogy hogyan látják egymást, és milyennek ítélik meg egymást. Ha már ezt a szót is használ, ítélik meg egymást, mi jogon? Na, inkább ne is ezt mondjuk. Hogyan viszonyulnak egymáshoz? Tehát, ha ezt a szempontot nagyon világosan látjuk, akkor egyértelmű következtetéseket kell levonnunk. És ez azért fontos, mert ez a gondolat indítja el az egyházat. Különben maradt volna egy zsidó szekta. Hiszen az első keresztények zsidók voltak. Az apostolok is. És a zsidó nem lépte át a pogány ember küszöbét. És pontosan ez a mai olvasmány is, amit hallottunk, amikor Pétert Kornélius hívja meg egy pogány, és a zsidó Péter elindul a pogányhoz, és bemegy a házába. Mekkora botrány volt ez. Onnan indult el Joppéból, ma úgy hívják, hogy Jaffa, Tel Avivval egybeépült városrész, és állítólag ott volt abban a házban, ahol ma ott a ferenceseknek van a Szent Péterről elnevezett temploma. Pár évvel ezelőtt abban a templomban miséztem, képzeljék el, 300 zsidónak. Nem mesélem el, hogy milyen izgalmas mise volt. Nagyon izgalmas. Azért azt megmondom, tudják, milyen ajánlatot kaptam? Most dicsekszem. Azt az ajánlatot kaptam tőlük, hogy minden hónapban küldenek egy repülőjegyet, hogy menjek el egyszer havonta misézni. Na? Zsidók voltak, 3 keresztény volt, mindössze. Egy roppant izgalmas találkozó volt, ma is él a szívemben. És sok-sok vigasztalásomra van ez a tapasztalat, sok szempontból. De egy biztos. Ugye ez, amit Jézus itt mond, menjetek el az egész világra. És ugye ez a Péter, aki innen, ebről a helyről, ahol én misézhettem, indul el a Tímár farizeus házából, állítólag e fölé a ház fölé épült ez a templom, ott Joppéban a tengerparton, és ugye van a látomása, hogy egy lepedő libeg az orra elé, és abban mindenféle tisztátalan állat van, és azt a hangot hallja, hogy edd meg. Én egy hívő zsidó vagyok, hogy tisztátalant egyek? Edd meg! És abban a pillanatban szinte mondhatom így, jön a küldöttség, Cornelius küldöttség, hogy jöjjön el Péter. És Péter elindul, ez a látomás már erre készített elő, erre az útra, és megy, és Cornelius házában találkozik pogányokkal, és azt kell megállapítania, hogy ezek az Istenben élnek. Talán még azt is mondhatnám, hogy bennük él az Isten. Látható volt. Mindegyikünkben ott él az Isten, a pogányban is. De ez valahogyan, mintha kiragyogott volna belőlük, és megkeresztelte őket, mert eltöltötte őket a Szent Lélek. Ez a nyitás. Az orosz, nagy orosz írónak, Gogolnak van egy nagyon érdekes mondata, és pontosan ehhez a jézusi mondathoz csatlakozva fogalmazza meg az ő mondatát. Ugye amikor Jézus azt mondja neki, hogy barátaimnak mondalak titeket. És ugye ennek a barátságnak igen szigorú a feltétele. Az, hogy tartsátok meg azt, amit én mondok nektek. Szeressétek egy. Ez a feltétele a barátságnak. Ára van, nagy ára van. Akkor az emberek mondják, hogy haver, meg cimbora, meg... Legyünk egy kicsit óvatosak ezekkel a szavakkal is. A barátságnak ára van. Nagyon nagy ára. És Gogol, aki hallja ezt a jézusi mondatot, így fogalmaz, csak az ember képes, nem a vér szerint, hanem lélek szerint rokonságot létrehozni. Hallatlan nagy igazság. A vérre annyiszor hivatkozunk, hát persze, hát család, vér. A lélek szerint rokonságot létrehozni csak az ember képes. Nagyon fontos üzenet ez is, és ezen is el kell gondolkodnunk, és ez miért fontos? Mert a családba, a lélek felől szerveződő családba mindenki belefér. A vér szerinti családba nem. Ezen is komolyan el kell gondolkodnunk, mert, és talán ezen a zsidóknak kellene elgondolkodni, jobban, mint nekünk, bár itt is lehet, hogy vannak zsidó vérű emberek közöttünk, és minő érdekes, itt van helyük. Ez is nagyon fontos, a zsidókhoz nincs betérés. A zsidók más vérűeket nem engednek be maguk közé. Igen-igen nagy kiváltság, de hát ez abszolút nem jellemző. Minő érdekes? Mi, akik a lélek felől szervezzük az emberi kapcsolatokat, hozzánk be lehet térni a zsidó származásúnak is. Vannak is sokan a keresztények között. Éppen azt hiszem Salkaházi Sárai zsidó származású, akinek a boldogavatását ünnepeltük. Nem vagyok benne biztos, de az biztos, hogy zsidókat mentett. Olyan zsidókat, akik részben ott velük együtt éltek, hozzájuk is tartoztak, meg akik hozzájuk menekültek. Tehát ez is egy komoly kérdés. Azt hiszem, hogy ezen most fontos gondolat ez is. A zsidóknak is el kellene ezen gondolkodniuk, mert ők bizonyos értelemben bezárkóznak. És ebből ennek sok következménye van, de ezt akkor vállalni kell. És megint más, ez a lélek felől létrejövő közösség. Csak azért térek ki ezekre, mert a szeretetet másképpen nem értjük meg. A szeretet nem a vérségi kapcsolatokra hivatkozik. A lélekre hivatkozik. És ugye Ez, ami ma a központi üzenet, ez az Isten és ember új szövetsége. Mert volt egy ószövetsége is az Istennek. Egy néppel. Pont a zsidókkal. Az egy néppel volt. És az volt a küldetésük, hogy az egy Isten hitet megőrizzék. Meg is tették. Isten mindig hűséges volt, ők azért nem. De Isten mindig jó volt hozzájuk. Ők is várták a Mesiást, de csak maguknak. És a probléma pontosan ebből adódott, hogy ez a Mesiás nem csak nekik jött el, hanem mindenkinek. És az az üzenet, amit ma hallunk, ez hallatlan, hallatlan nagy dolog. Mert ez azt jelenti, ahogy az Isten az ószövetséget megköti a zsidókkal, előbb fölszabadítja őket, mert szövetséget csak szabad emberek köthetnek egymással. Kiszabadítja őket a fogságból, és utána köti meg a Sínain a szövetséget. Az új szövetség, Isten mindenkit kiszabadít a bűnt rabságából, Jézus kiengeszteli az atyát, és az atyának a válasza a megbocsátás. Szabaddá tesz előbb bennünket, hogy aztán szövetséget köthessen velünk. Ez az új szövetség. Ez a kiengesztelődés. És ezt a szolgálatot bízza ránk az Isten. A kiengesztelődés szolgálatát. Tehát nagyon, nagyon komolyan kell végig gondolnunk, mit is jelent ez, hogy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket. Ez azt jelenti, hogy az Atya szeretete beleárad Jézusba, a Jézus szeretete tovább megy az apostolokba, és az apostolok szeretete tovább megy az emberekbe, kiárad az egész világra. De ez csak abban az esetben igaz. Nagyobb szeretete senkinek nincs annál, mint aki életét adja barátaiért. És ha most csak egy szempontot még vetünk erre, akkor ez azt jelenti, hogy ebben a világban, amelyben élünk, kell megjeleníteni ezt a szeretetet. Ennek van egy háttere. Ebben az anyagi világban, ebben az élő világban kell megjelennie az emberi szeretetnek, talán picit, ha szigorúbban fogalmazok, a krisztusi szeretetnek. Ebben az anyagi világban, amely vak, amely közömbös, amely nincs tekintettel az értékekre, gondoljunk csak arra, hogy mekkora erők működnek az anyagi világban. Földrengések, tűzhányók, árvizek. Hogy kínlódtunk, hogy jöjjön már ez az eső? Ja, csak nehogy úgy, ahogy pár nappal ezelőtt Dél-Magyarországon, ahol a jég letarolt szinte mindent. Nincs tekintettel az anyagi világ az értékekre. Ha akkor pusztít mindent. És az élet törvénye is. Az élet nem ismeri azt, hogy élni és élni hagyni. Az élet a létért való harc. És kegyetlen. Mert az élet nincs tekintettel arra, hogy mi módon marad fönn. És ugye, ha még tovább nézzük a mi emberi történelmünket, hát majdnem, hogy ugyanolyan a folytatás, mint ami van a anyagvilágában, a létért való harcban. Nézzük csak, mi mindent művelünk egymással. Háborúk, gyilkosságok, egymást pusztítjuk egyenként, meg tömegesen. Ebből a világból kell kiemelkedni a szeretetnek. Ami valamiképpen ott van bennünk. Minden emberben. És ki akar törni. És nekünk mindent meg kell tenni azért, hogy ez tovább mehessen.
tovább áradhasson. Persze ez csak akkor van, ha valamit megsejtünk abból, hogy mit jelent az, hogy minket szeretnek. Minket szeret az Isten. És akkor talán valamit megsejtünk ebből. Talán ennek a szeretetnek az első jegye az, hogy vigasztal. Mert hát nem ilyen levegőben szeretet. Vigasztal. Isten a vigasztaló, olvassuk az újszövetségi szentírásban. Ószövetsége, megvigasztal titeket, mint anya a gyermekét. Valamilyen angyali vigasztalókká kellene válnunk ebben a világban, mint az az angyal, aki Jézust megvigasztalta a kertben, amikor vérrel szenvedett. A szeretet vigasztaló. A szeretet nem ítélkezik. Goethe mondott egy nagyon nagy okosságot. Azt mondja, minél öregebb leszek, annál megértőbbé válok. Mert rájövök arra, hogy mindaz a rossz, amivel találkoztam a világban, mindegyiket megtehettem volna én is. A szeretet nem ítélkezik. A szeretet megértő, nagy lelkű. De hát mindenek előtt és mindenek fölött cselekvő. Mert hát lehet vigasztalni, fontos. Lehet megértőnek lenni, még fontosabb. De tenni kell annak érdekében, hogy ember a másik emberrel összetartozzon, és ebben a kapcsolatban értelmes életet éljen. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek, testvérek, imádkozzunk Istvánért. Hiszen ő valóban azok közé, az apostoli lelkületű emberek közé tartozik, akik mindent megtesznek azért, hogy ezt a jézusi szeretetet továbbadják. Édesapádra gondolok, őt ismertem jobban, édesanyádat csak távolabbról, de édesapád példája nekem, mint fiatal papnak meghatározó volt. Azt hiszem, hogy jól átadott sok értéket neked, és én azért még arra is emlékezem, amikor sok-sok barátunk együtt ott, Pomázon, építettük azt a házat, ahol gyerekek ti fölnőttetek. Valamiképpen ezek fejezik ki azt az igazságot, amit Jézus így mond, szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Könyörögjünk, mindenható, örök Isten, te Krisztus föltámadásában újjáteremtesz minket az örök életre, növeld bennünk a húsvéti szentség kegyelmét, és az üdvösség kenyerének erejét áraszt szívünkbe. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Testvérek, mindig az áldással megyünk, Isten áldásával, mert szükségünk van erre az erőre, amit az áldás révén ad az Isten nekünk, hiszen nem könnyű falakat bontani, megszüntetni nehéz helyzeteket, és kiengesztelődni.
különösen gondoljunk arra, igen nagy bajban van a kereszténységünk. Egy szekuláris világban élünk, ennek a világnak nincs istene, az ember önmagát isteníti, és ebből rengeteg gond és baj származik. Aztán bizonyos megújulásokról beszélünk, különösen a II. Vatikáni zsinat után, és én ezekben a megújulásokban sok veszélyt is látok. Egyik oldalról az ember örül, mert az életnek a jelei, de igen sok ilyen klubszerű gondolat fogalmazódik meg ezekben a úgymond a kereszténységen belüli közösségekben. Jó, nyilvánvaló, a eszmének is tisztulni kell, de ne felejtsük el, a kereszténység nem klub. Nem az szerint tartoznak össze emberek, hogy egymásnak szimpatikusak. Többről van szó. Én választottalak titeket, mondja Jézus. Nagyon fontos, hogy az egyháznak, a kereszténységnek ezt az egyetemességét értsük. Mert különben az lesz, hogy lesznek ilyen baráti társaságok, nem baj, az is jó, ha barátok jön, barátságok születnek, de az egyház nem barátoknak. Legfeljebb Jézus barátainak a közössége, ez pedig igen drága. Mert az az én barátom, aki úgy szereti a másikat, hogy az életét is kockáztatja érte. Hát ilyen barátságok lehetnek. Rendben van. Van egy doboz, elfelejtkeztem az elmúlt sok-sok történés miatt erről, hogy már hetekkel ezelőtt mondtam, egy nagyon szegény erdélyi családnak lehet ebbe egy kis adományt adni, akinek van erre lehetősége. Azért van itt boríték, hogy le is lehet nyalni, és nem nézzük meg, hogy ki adta, mennyit adott, hogy adta. Én sem fogom kibontani a borítékot. Úgy adom oda, ahogy. Ez abban a közösségben van, ahol azt a kis templomot sikerült fölépíteni. Ne hagyjuk őket cserben. Nekünk még mindig sok van ahhoz képest, amennyi nekik van. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Mise véget ért, menjünk békében. Soul.